Tehát ez segíteni fog abban, hogy némelyeknek, hogy ne izguljon, némelyeknek, hogy izguljon, de a legvégső soron az, hogy, ne izguljunk e felől. Yeah. Na, úgyhogy jó benneteket látni újra, és nagyon izgalmas hetek, hónapok állnak előttünk, köztük ez az üzenetsorozat, sok mindenről fogunk beszélni, persze nyilván az örökké valóság lesz a téma, a menny, lesz külön üzenet a mennyről, lesz külön üzenet a pokolról, mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy az örökké valóság valóság, tehát nem mese, nem talán, és nem talány, hanem, valóság, és létezik az örökké valóság, létezik a túlvilág, ahogy sokan megfogalmazták, hogy túlvilág, tehát ezen az életen túli világ és élet. És, de mielőtt még belecsapnánk, csak megint az ételgyűjtésre följövöm a figyelmet, hogy mivel rossz volt a nyomtatón, nem tudtam kinyomtatni a táblázatot, de lesz kint megint papír, igaz Csilla? Úgyhogy ha valamelyikőtök még nem jelentkezett, akkor jelentkezzetek rajta. Jó pár, azt hiszem 89-en már jelentkeztetek, ez nagyon jó. De szükség van még csapattagokra, úgyhogy írjátok be magatokat. Péntek délután 3-tól 8-ig lehet, szombat délelőtt 8-tól fél 2-ig, vagy szombat délután fél 2-től 7 óráig. Ez a három turnus van, úgyhogy bármelyikre lehet mind a háromra, lehet egész szombatra, lehet egy turnusra. Ez fontos, hogy, hogy egy turnust egészbe vállalj be. Tehát nem az, hogy a felénél meg tudsz érkezni. Az is jó, gyere, de mindenképpen írd oda, de a legjobb az, hogyha elejétől végéig tudsz lenni egy turnusnak. Ja, úgyhogy ez november 28-a és 29-e lesz. És kiknek fogunk segíteni? Hát a környezetünkben élő családoknak, hát minden rászorulónak igazából, akik a környezetünkben élnek, főként a családoknak, vagy egyedülálló szülős családoknak, sok gyerekes családoknak, akárhány gyerekes családoknak, munkanélkülis családoknak, lakáshiteles családoknak, tehát akiknek jól jön egy szatyor kaja, amiben van mindenféle. Jó, úgyhogy ebben viszont van házi feladatotok, kezdjetek el listát írni. Kezdjétek el listát írni, hogy a házatokban, ahol laktok, vagy a munkahelyeteken, kik vannak ilyen szorult helyzetben, akiknek jól jönne egy szatyor élelmiszer. És nyilván, hogyha nagy családosokhoz nem szatyorral viszünk, hanem dobozzal, tehát ők egy egész banános doboz kaját szoktak kapni. De ja, ezen gondolkodjatok, de ne csak gondolkodjatok, hanem figyeljetek a környezetetekben, és aztán írjátok is le. Tehát a nevüket, hány gyerek, erre is lesz majd kint egy táblázat, jövő hétre elvileg már jó lesz a nyomtatón, úgyhogy. De ha nem, akkor elküldöm Incának, és ő mindig olyan rendes is kinyomtatja. így van. Egyébként a jegyzeteket meg a Csilla szokta mindig kinyomtatni, úgyhogy neki is most jöttem rá, hogy neki elküldhettem volna a táblázatot, úgyhogy de hát, jó, hát az agyam, az mindig később érkezik meg, de megérkezik, úgyhogy úgyhogy most már elkezdem az üzenetet, mert megérkezett. Na, szóval, voltunk pénteken? Igen, pénteken voltunk a Decathlonba. Szeretek oda járni, főleg gyerek nélkül, de mondjuk ez már nagyon nehezen jön össze. De buli így végignézni a különböző sportágaknak, ott vannak a az egyik sorban ott van a vadászathoz való cuccok, akkor az ember bemegy, és akkor de jó cuccok vannak, elképzelem magam vadászni. Akkor voltam már vadászni, vittek. Mondtam, hogy ez unalmas. Ja, órákat ültünk egy lesbe fönt a hidegbe, gugolva. Nem az én műfajom. És vártuk a medvét Erdélybe. Ja, de aztán van a horgász szekció, akkor ott is. Ja, tehát sokféle a kempinges. Elképzeled, hogy kempingezni, mondjuk mi sokat kempingeztünk, de most már úgy nagyon nincsen kedvem hajléktalant játszani. Tehát már nem olyan kényelmes. De azért még néha-néha mondjuk egy kenutúrát, hogyha megcsinálnánk, akkor nagyon szívesen. Ami lehet, hogy meg is fog valósulni idén vagy jövőre, egy jó kis kenutúra. Na, de a futósort azt kiszoktam kerülni, ugye? Tehát ez... ez annyira nem jön be. De hogy igazából, tehát szeretem, mert jó dolgok vannak, szép dolgok vannak, értékes dolgok vannak. És ugye az ember eljátszik így a gondolatokkal. És, de amiért mondom ezt nektek, az az, hogy tehát mindannyiunknak megvan a kis terve az életben, hogy mit fogunk csinálni, vagy hogy merre fogunk járni, vagy hol leszünk, vagy remélhetőleg jövő héten mit fogok csinálni, vagy remélhetőleg holnap mit fogok csinálni, vagy remélhetőleg egy fél év múlva mit fogok csinálni. Mert ugye egy dekatlont is valaki bemegy, és bemegy abba a vadászsorba, és vesz valamit, azt azért veszi, mert tervezi, hogy jövő héten elmegy vadászni, vagy egy hónap múlva elmegy vadászni, vagy ő rendszeresen jár vadászni. Ha futócuccot vesz, akkor elvileg azért veszi, hogy majd futni fog. Vagy hogyha horgászcuccokat vesz, vagy kempingcuccokat, az azért, mert úgy tervezi, hogy elmegy kempingezni. Na most, tehát az emberek különböznek. Tehát most föltetném a kérdést, nem tudom, valamelyik alkalommal már föltettem nektek a kérdést, ki szeret kempingezni, ki szeret futni, ki szeret ezt csinálni, ki szeret azt csinálni. Tehát mindannyian különbözünk. Mindannyian különbözünk, mindannyian különböző dolgokat szeretünk csinálni, de egy valamiben nem különbözünk, és itt futnak össze a szálak igazából, amit akarok mondani. Egy dologban nem különbözünk, tehát van valami nagyon közös mindannyiunkban, és ez az, hogy mindannyian meg fogunk halni. Mindannyian meg fogunk halni. Úgyhogy most imádkozunk, és menjünk haza. Hát, Jézus nevében, Isten áldjon benneteket, jó beszélgetést, vannak finom, mérgezett szendvicseink. Na hát, lehet, hogy azt mondom, figyelj Balukán, te mindig ilyen vidám vagy. Vidám témákról beszélsz, hát mindegy. A lényeg az, és ez közös mindannyiunkban, hogy igen, meg fogunk halni. Tehát eljön a nap, amikor meg fogunk halni. Mindannyian. Tök mindegy, hogy hány évesek vagyunk, meg fogunk halni. És a baj ezzel az, hogy sokszor mi nem is gondolunk erre, vagy nem gondolunk bele. Minden másra gondolunk, az élettel tervezünk, az életre gondolunk, de arra nem, hogy egy nap majd meghalunk. És az igazság az az, hogyha körülnézünk magunk körül, lehet, hogy akár a kapcsolatainkban is, valaki 80 évet kap, és aztán hal meg, valaki 60 évet kap, és aztán hal meg, valaki 20 évet kap, és aztán hal meg, valaki 1 évet kapott, de valaki még csak meg se születik, hanem ott meghal az anyaméből. Tehát, hogy sokszor tett még csak hatással sem vagyunk rá. De a halál az igenis valóságos, és ez egy közös talaj mindnyájunk számára, hogy egy nap mindannyian meg fogunk halni. De csak tudjátok, és erről fogunk most beszélni, hogy az örökkévalóság az létezik. Az örökkévalóság, ahogy ott van benne a szóban is, az valóság. Ez létezik. Ez nem mese, ez nem mitosz, ez nem legenda, hanem ez egy valós dolog. És mindegy, hogy keresztény vagy nem keresztény, ha nem keresztény vagy, fantasztikus, hogy itt vagy, nagyon örülök, hogy itt vagy, abban mindannyian egyetérthetünk, mindegy, hogy milyen vallási hátterünk van, hogy egyszer meghalunk. Egyszer meghalunk. Mindegy, hogy mit eszem, mindegy, hogy mennyit tornázom, meg fog halni. Ja. Egyébként valamilyen, nem is olyan régi valami kimutatást olvastam, hogy a negatív hozzáállás, meg aggodalmaskodás, meg stresszelés, plusz egészséges életmód, sokkal hamarabb megmurdelnek, meghalnak azok az emberek, akik a lelkükben nincs béke, és aggodalmaskodnak folyamatosan, mint azok, akik mondjuk dohányoznak, isznak, és van egy könnyed hozzáállásuk, és boldogok. Ez most nem felhívás keringőre, tehát innentől az úrvacsora is, nem is, hogy bor lesz az úrvacsorában, hanem tömény. szőlőpálinka lesz most már. És aztán minden alkalommal elszívjuk a békepipát kint, ugye? Nem erről van szó, hanem, tehát ez is mutat valamit, hogy igazából a lelkünk állapota az nagy-nagy-nagy hatással van arra, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy az életünkre. Ja. Na, de egy a lényeg, hogy meg fogunk halni. Na most a nagy kérdés az ez, ott van a papírotokon, de ide is ki van írva, nagy kérdés. Mi történik veled, miután meghalsz? Oké, mert mivel mindannyian meghalunk, de a kérdés az ez, hogy mi történik? Mi történik? És minden vallásnak megvan a maga sztoria, nem fogok erről beszélni ma, csak talán annyi, hogy mit tudom én, a buddhizmusnál van az a 8 rétű ösvény, amin járni kell, és akkor mit tudom én, milyen jó lesz nekik, vagy bárkinek, aki ezen az ösvényen jár. Tehát igazából azt tanítják, hogy eltűnsz a létezésből, tehát úgy felszívódsz, vagy nem tudom, tehát ez a nirvána, ez az, hogy így eltűnsz. Szépen megsemmisülsz, felszívódsz. Akkor mit tudom én, a hinduizmusban az van, hogy mindig visszajössz, de végsősoron ott is el akarnak tűnni, tehát a legvégső az az eltűnés, tehát de hogy ott visszajönnek, tehát azt tanítják ők hinduizmusban, hogy újra és újra megszületik, attól függ, hogy miben, hogy éppen milyen életet élt. Aztán ott vannak a muzulmánok, akik Allahról beszélnek, Istenről, aki elé oda kerül az ember, és a cselekedetek alapján ítéli meg, hogy az ember hová kerül, vagy hová nem kerül. De az is nagyon labilis, tehát Allah szeszélyén múlik. És aztán vannak a keresztények, és hogy mi mit hiszünk, ez egy jó kérdés. Erről fog szólni az 5 hét. Tehát erről fogunk ma is beszélni, jövő héten is. Tehát a következő 5 üzenet, ez erről fog szólni, hogy mit hiszünk mi az örökké valóságról. Mit hiszünk arról, hogy mi fog történni velünk, miután meghalunk. És ma bevezetjük a témát. Ez egy nagyon fontos téma lesz számunkra, iszonyatosan egyszerű, látjátok a jegyzetet is. Nincs sok pont, nincs sok behelyettesíteni való rész, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz. Nagyon fontos lesz, mert a halálunk pillanatában, amikor mindennyünknek eljön a magunk idejében a halálunknak a pillanata, akkor belépünk az örökké valóságba. És ahogy belépünk az örökké valóságba, vagy a mennybe kerülünk, vagy a pokolba. Vagy a mennybe kerülünk, vagy a pokolba. Minden ember, amikor meghal, vagy az egyik helyre kerül, vagy a másik helyre kerül. És mind a kettő egy valós hely. Jövő héten fogunk beszélni a pokolról, az utolsó üzenet meg a mennyről. De ma igazából a jó hírről szeretnék beszélni, mert amikor megyünk majd jövő hétre egy kicsit a rossz hírbe, vagy a kellemetlen részébe. Fontos az, hogy meglegyen először is a jó hír, az örömhír számunkra, mindannyiunknak. És persze egyébként a rossz hírben is az a jó, hogy ez is, a rossz hír is a jóhoz vezet. Mármint úgy értem, hogy amikor az ember fölfogja, hogy rossz úton jár, akkor még mindig dönthetsz. Ha itt van, és lélegzik, és ebben az életben is lélegzik, akkor még mindig dönthetsz, hogy hová kerül majd, amikor meghal. Ja, úgyhogy 2 Korintus 5-ből fogunk olvasni, amit Pál apostol írt a korintusi gyülekezetnek, ez már a második levele. És a korintusi gyülekezet, ők egy pogány gyülekezet volt, tehát nem zsidókból áttért emberek a kereszténységbe, hanem ők teljesen egy pogány isteneket tiszteltek, és Görögország területén van. Ja, és rengeteg kérdésük volt. Rengeteg kérdésük volt. Tehát ha elolvasod a Pál apostolnak ez a korintusiakhoz írt első és meg másik levelét is, tehát vissza fog köszönni belőle, hogy Pál apostol rengeteg kérdésre válaszol, amiket előzőleg valószínűleg ők küldtek kérdéseket neki. Tehát itt nem Facebookoztak, és azonnal ment vagy SMS, jött, adok-veszek válasz, hanem valószínűleg valaki futott a levéllel, nem tudom, hogy volt annak idején a kézbesítés, voltak futárok valószínűleg, de hogy kicsit nagyobb fázis késésekkel érkeztek meg az üzenetek, de a lényeg, hogy sok kérdésük volt, és valószínűleg volt egy ilyen kérdésük is nekik, mivel látták azt, hogy meghalnak a gyerekeik, vagy meghalnak a szüleik, vagy a barátaik, tehát szembesültek a halállal, és jöttek egy pogány vallásból, tehát egy nem keresztény vallásból, és feltették a kérdést, hogy mi történik. Mi történik, amikor meghalunk. És 2 Korintus 5-ben, főleg az első része, első felének a fejezetnek, ott erről beszél Pál, hogy mi történik. Mi történik? Pál apostol egyébként nem volt keresztény. Ő később vált keresztényé, istenfélő ember volt, de üldözte a keresztényeket. Tehát egy más vallásból jött. És ő is, neki is megfordult az élete, és aztán egy nagyszerű vezetővé vált, talán annak a kornak a legnagyobb vezetőjévé. De nézzük csak az első verset. Rögtön az első szónál meg fogunk állni. Tudjuk. Így kezdi, hogy tudjuk. Tudjuk. És ez még vissza fog köszönni, ez a kifejezés ebben a részben. Ott lesz majd ez a és pedig tudjuk, vagy tudjuk. És tehát ahogy így fogalmaz, tehát többes szám első személy, tehát mi tudjuk, tehát Pál apostol a Jézus követőkhöz beszél. Tehát azokhoz beszél, akik már rábízták az életüket Jézusra. Tehát olyasmiről fog most beszélni, vagy olyasmiről ír, amit mindjárt olvasunk, amit elvileg minden hívő, aki rábízta az életét Jézusra, ezt tudja, vagy tudnia kellene, és erre kéne alapozni az életét, legalábbis ezt be kéne tenni, és ez alapján kéne élni az életét is. Ez a tudjuk, ez egy olyan erős kifejezés amúgy, hogy ez nem egy ilyen vak reményt mutat be, hogy hát reméljük. Vagy reméljük, hogy ez majd úgy lesz, ahogy mi gondoljuk. Talán majd úgy lesz, ahogy mi gondoljuk, hanem tudjuk. Tehát gyerekek, tudjuk. Tehát tuti biztos, hogy így fog történni. Erről szól. Ez a tudjuk szó. Hogy tuti biztos, hogy ez így fog megtörténni. És azt mondja, hogy tudjuk, hogy ez a sátor, amelyben itt a földön élünk, vagyis a testünk, egyszer el fog pusztulni. Oké, tehát azt mondja, tudjuk, hogy ez a sátor, ez a sátor. Ez a sátor, ez egy sátor, amelyben itt a földön élünk, vagyis a testünk, egyszer el fog pusztulni. Oké, tehát Pál apostol is végig is innen indul ki, amikor erről van szó, hogy mi történik velünk, miután meghalunk. Tudjuk, hogy ez a sátor, amiben élünk, ez a testünk, egyszer el fog pusztulni. Tehát mindenkinek el fog pusztulni, ezt mondja. De mivel keresztényekről van szó, tehát itt most azokról fog beszélni, akik az életüket rábízták Jézusra. Oké, de ragadjunk le egy picit ennél a sátornál. Tehát sátor. Tehát te egy sátor vagy. Vannak néhány, akik full extra sátorok vannak. Én 8 személyes sátor vagyok. Vannak a kis 2 személyes sátrak. Sokféle sátor van, de mindannyian sátrak vagyunk. És miért vagyok sátor? Azért, mert sátor, meg miért mondja azt, hogy sátor? Egy azért, mert ő egy sátorkészítő ember volt, tehát ez volt a szakmája, ebből élt. Tehát ő ezt nem véletlen, hogy ezt a példát mondja, de nagyon jól tudja, hogy a sátor az ideiglenes lakhely. Az csak egy, tehát nem nagyon láttam én még múzeumban 250 éves sátrat kiállítva, vagy egy sátor valahol a Széchenyi téren, és akkor egy ilyen emlékplakett rárakva, hogy 1762-ben mit XY itt született. Tehát, hogy nincsenek. Tehát sátrak nem élnek sokáig. Tehát a sátrak azok hamar elpusztulnak. Egy ideiglenes. Nyilván az épületek is ideiglenesek, de a sátor az, tehát nem véletlenül használja. Tehát sátrak vagyunk, ideiglenesek. És azt mondja, így folytatja az első verset, tehát tudjuk, hogy ez a sátor, amelyben itt a földön élünk, vagyis a testünk egyszer el fog pusztulni, és így folytatja. Isten viszont örök lakóhelyet készített számunkra a mennyben, amelyet nem emberek építettek. Oké, tehát ez a sátor, ez el fog pusztulni, tehát van egy sátor, ahol lakunk, itt élünk, ezen a földön, egy sátorban, de azt mondja, Isten viszont egy örök lakhelyet készített számunkra. Hol? A mennyben, amelyet nem emberek építettek. Oké, tehát azt mondja, hogy van egy lakhely, amit Isten épített számodra. Tehát van egy lakhely, amit Isten épített a saját kezével számunkra. Számomra, számodra. És hát lehet spekulálni, hogy milyen lesz ez a menny. Igyekszem valamilyen képet összehozni majd az 5. hétre, az utolsó üzenetre. Arról lesz szó. De egyben biztos vagyok, hogy a menny ez egy elképesztő hely lesz. Elképesztő hely lesz. Tehát nagyon nehéz elképzelni. Az, hogy most itt aranyutcák, meg mit tudom én, miből, tehát hogy próbáljuk így kisilevizálni a Bibliából, egy a lényeg, egy elképesztő hely lesz. Tehát olyan hely lesz, amit szem nem látott, fülne, tehát tehát még nem láttunk olyat. Mi eddig csak olyat láttunk, amit ember épített. Olyat nem, amit Isten. És nagyon-nagyon különleges lett. És azt mondja, hogy ő épít. Ő épített nekünk egy helyet. Lakhelyet a mennyben. És ez a lakhely egyébként, amit Isten épít, az örökké tart. Oké, a sátor, ideiglenes hely, amit Isten épít, az meg egy örökké való hely. Örökre szóló hely. Most én nagyon izgatott vagyok e felől. Elmondom nektek miért. Azért, mert az én anyukámnak a sátrát 3 év alatt megette a rák, és sokunk van, akiknek valakiét, rokonát, anyukáját, lehet, hogy valaki elvesztett gyermeket is, de azt a sátrat megette az a betegség. De tudom azt, hogy ő ott van az örök lakhelyben, amit Isten csinált neki. És emiatt tudok nagyon izgatott lenni felőle, nyilván anyukám miatt, de akár a gyerekem miatt, a feleségem miatt, magam miatt, miattatok, és minden más ember miatt, mert hogy van egy olyan hely, amit Isten épített számunkra, lakhelynek. És ez egy örökké valóságig állni fog, és ez egy nagyon jó hely lesz. És ott nem fogunk küzdeni a mójjal, a rákkal, ami eszi ezt a sátrat. Nem fogunk küzdeni betegségekkel, fájdalommal, ami meg sanyargatja ezt a sátrat, hanem ez egy olyan hely lesz, ahol öröm lesz. És ahol Isten eltörli a könnyet, eltörli a fájdalmat. És lesz egy öröm. Egy mély öröm lesz, ott boldogság. És hogy amikor ebbe belegondolok, hogy Isten épít számunkra valamit, és egy olyasmit épít, amit nem lehet lerombolni, akkor ez igazából egy vigasztalást ad. Amikor olyan emberekre gondolok, akiket elveszítettem. Akár vannak köztük barátok, rokonok, közelállók. Ja. Tehát ez vigasztalást ad. Második, harmadik vers, mert így folytatja Pál. Azt mondja, ezért, amíg ebben a földi testben élünk, sóhajtozunk. Együtt tudtak érezni a sóhajtozásra? Jaj, mikor reggel fölkelsz az ágyból. Néhányaknak pont jól jön ez a, jaj, mert kifordul az ágyból térdre, az ágy mellé, akkor egy fél óra imádkozás, mire kibír egyenesedni. Virágnak volt az elmúlt 2 hete, az ilyen volt. Tehát, vagy amikor leülsz, vagy amikor felállsz, akkor sóhajtozol. Ugye, tehát erről beszéltet, amíg ebben a földi testben élünk, sóhajtozunk, mert szeretnénk már beköltözni mennyei otthonunkba. Oké, tehát nem csak a derekunk miatt sóhajtozunk, vagy azért, mert már foltozott ez a sátor, hanem gondok, problémák, nehézségek, sóhajtozunk. És szeretnénk már beköltözni abba a mennyei otthonba. És azt mondja, amikor majd oda beköltözhetünk, az olyan lesz, mint ha felöltöztetnének bennünket. És akkor valóban nem leszünk mezítelenek. Na, hát ha valaki nem hisz a Bibliában, hogy ez igaz, ez a mondat végig is igaz, nem? Tehát akkor már abba egyezünk meg. Tehát amikor felöltöztetnek bennünket, akkor nem vagyunk mesztelenek. Tehát ez logikus, nem? Tehát amikor fel vagyok öltözve, nem vagyok mesztelen. Tehát van igazság a Bibliában is. Tehát hogyha valaki ebben így kételkedett volna. 4. vers, most, amíg ebben a földi testben élünk, ugye a sátrunkban, sok teher nehezedik ránk. És ezért sokszor sóhajtozunk. Tehát ha elmúltál már 40 éves, akkor jobban érted, mint bárki más. Hogy sokszor sóhajtozunk. Sóhajtoztunk, én még nem vagyok. Na, tehát, hogy de ez biztos, tehát a test az le van strapálva. Le van strapálva, az enyém is le van strapálva, tehát ha a derekamra gondolok, tudjátok jól, bajlódok vele, nyilván ez fakad a súlyomból is, de van egy gerincbetegségem is a derekamnál, ami nem lesz jobb, hanem mindig csak a rosszabb irányba tart. De hogy nyilván az ember nyög, sóhajtozik, nehéz, aztán ott van az embernek a probléma szemével. Ugye nekem is, mit tudom én, hány éves koromra derült ki, hogy rossz a szemem, aztán azt mondták, hogy születésemtől fogva rossz, és de persze azt mondták, hogy 20-akárhány éves korig képes korrigálni. Aztán az agyom azt mondta, 20-akárhány éves koromban, hogy most már elég volt a korrigálásból, és akkor elkezdtem úgy homályosan látni, és akkor segítettek, raktak elém egy szemüveget, és nézd már, látok. Ugye, tehát, és akkor mondhatnánk, mindenki mondta, hogy nekem a csípőm, nekem a térdem, vagy nekem a mit tudom én, hol fáj. Tehát mindenkinek megvan a maga kis baja a testével. Még nem vagyok 40 éves, de már előre rettegek a prostata történetektől. Rémizgetnek, igen, a rekláma is emlékeztetnek. Azt mondják, hogy 40 éves kor után már kell járni rendszeresen. Hát, nincs kedvem. Amikor már ilyen 45-50 éves emberekkel együtt vagy, a jobbnál jobb prostatás sztorik jönnek elő az orvosnál. Hát nem akarok része lenni, nem akarok egy történetet sem, amit elmesélhetnék, ugye. Na mindegy, a lényeg, hogy a sátrunk az elhasználódik. Tehát a sátor az ilyen, elhasználódik. Ja, elhasználódik. Hölgyeknek a sátra is elhasználódik, a férfiaknak, a hölgyeknek a gravitáció már ront rajta mindent, tehát igen, ez szokott gyakran probléma. Mi a probléma? Hát a gravitáció, tudod. Tehát, hogy minden ugye lógnak. Minden lóg, ugye. Na, úgyhogy hát a sátor az használódik. Sóhajtozunk. De mindig, amikor sóhajtozunk, akkor legyen ez egy emlékeztető arra, hogy vár bennünket egy örök otthon. Tehát emlékeztessen bennünket a sóhajtozásunk, az ütött kopottságunk arra, hogy van egy örökké valóság, és egyre közelebb kerülünk ahhoz. És vár ránk egy olyan hely, ami nem fog romlani. És az örökké valóság igenis valóság. Ja. Negyedik vers így folytatja. Tehát az negyedik vers elején az ott most, amíg ebben a földítésben élünk, sok teher nehezedik ránk, és ezért sokszor sóhajtozunk. Mégsem kívánjuk levetni ezt a földi testet. Tehát sóhajtozunk, de nem akarjuk levetni. Inkább szeretnénk, ha rávehetnénk azt a mennyeit, hogy ezt a halandó testet teljesen nyelje el az örök élet. Tehát nem levetni akarjuk. Oké, mert ha levetem, akkor annak kész vége. Hanem mi, akik keresztények vagyunk, mi inkább azt akarjuk, hogy hagyj vehessük fel a mennyeit, hogy ez a mennyei elnyelje ezt a halandót. Hogy ne a halál nyeljen el bennünket, hanem az élet nyeljen. És ez a fantasztikus az egészben. És ez tényleg ez a fantasztikus az egészben, hogy nekünk, akiknek Jézus kezében van az életünk, mert odaadtuk neki, minket a halál nem fog elnyelni. Nem is fogunk találkozni a halállal. Tehát anyunak a békesség volt az arcán az utolsó leheletekor. Mert szerintem ő már az utolsó 5 percben mikor mi az öcsémmel ott zokogtunk az ágya mellett, és már alig kapott levegőt, ő már látta Jézust. Tehát ő biztos vagyok benne, hogy nem a halált és nem rosszat élt át abban a pillanatban. Hanem ő már egy sokkal jobb helyre ment, és tudta, és világos volt neki. És ez a keresztényeknek a kiváltsága. Hogy bennünket a halál nem tud elnyelni, hanem amit itt mond, azt mondja, hogy a halandó testet teljesen nyelje el az örök élet. Tehát nem a halál nyel el bennünket, hanem az élet nyel el bennünket. A halandó testből átmenjünk az életbe. Rengeteg olyan ember, aki az utolsó pillanatban volt, de visszajött, hallottam egy ilyen bizonyságot, ez most nem egy Jézust láttam, vagy találkoztam vele, és beszélgettem vele, meg mit tudom én, meg a pokolba voltam, meg akármi, hanem egyszerűen csak közel volt nagyon a halálhoz, fizikailag is az állapota, és azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor talán a legközelebb volt, egyszerűen a legtisztább fehérséget látta maga előtt. Egyáltalán nem érezte rosszul magát. Egyáltalán nem volt rossz. Tehát a keresztényt nem a halál nyeli el. A sötét és a gyász és a... hanem az élet nyeli el. Amikor ott van az utolsó pillanat, vagy és az ember vagy átlép, vagy nem lép át, mert visszajön, de az élet nyeli el, nem a halál. És erről beszél itt, hogy rávenni a mennyeit, hogy ezt a halandó testet teljesen nyelje el az örök élet. Az örök élet. Tehát ez azt jelenti, hogy van valami sokkal nagyobb, mint amit mi el tudunk képzelni. Vagy mint amivel mi számolunk. Sokkal nagyobb van ennél. És de nyilván szembesültetek ti is ezzel, hogy akár lelki szinten, hogy a lelkünk sóvárog dolgok iránt, és vannak vágyakozásunk, hogyha ez meg lenne, meg az lenne, meg lenne, meg amaz meg lenne, akkor mennyivel jobban lennék. És akkor, de amikor ezeket a dolgokat, ezeket a célokat elérjük, vagy ezek a dolgok beteljesülnek, eltelik egy nap, két nap, és rájövünk, hogy hát még mindig ott van ez az érzés. Még mindig nem teljesült be az a, vagy még mindig nem lett betöltve az űr a lelkemben. És ez azért van, mert a lelkünk az, ezt Isten úgy teremtette, hogy ezt földi dolog nem tudja betölteni. Akármit próbálunk megszerezni, akármit próbálunk elérni és oda betenni, az nem fogja megelégíteni. Mivel Isten teremtette, ezért Istenre van szükség, és ha Isten nincs benne, ha Jézus nincs benne, akkor mindig is lesz ott egy űr. Mindig is lesz ott egy űr. És tehát ezért van az, hogy a vágyódásaink most az legyen bűnös vágyódás, vagy nem bűnös, teljesen mindegy, de nem adhat, és képtelen arra, hogy megelégedést hozzon a lelkünknek, és a szívünknek. És ezért mondja azt, itt ebben a negyedik versben, hogy nagyon szeretné, hogy a halandó testünket, azt az élet teljesen elnyelje. Ezért mondja azt. Nem az, hogy azt kívánjuk, hogy levetni a földi testet, hanem azt szeretnénk, hogy rávehessük ezt a mennyeit, hogy az élet nyelje el. Az élet nyelje el ezt a halandó testet. Ja, úgyhogy, mert hogy a, itt a mi kis mondatunk, mert az élet, megyünk még tovább, azt hiszem, nem, akkor nem tettem be, de a jegyzetetekben ott van. Tehát az élet azt jelenti, hogy otthon vagy ő vele. Ez az élet. Hogy te otthon vagy ő vele, amit ő épített a saját kezével. Ez számunkra az élet, hogy mi otthon vagyunk, hogy van egy otthonunk, és otthon vagyunk ő vele. Oké? Tehát az élet az ezt jelenti, hogy én otthon vagyok ő vele. Azon a helyen, amit ő épített a saját kezével. Oké, és itt jön az ötödik vers, azt mondja, aki pedig bennünket éppen erre készített fel, az maga Isten. Tehát aki ezt az egészet eltervezte, hogy van egy sátrunk, és vágyodunk ebből a sátorból a mennyei otthonba, de ezt a sátrat, ezt a halandó testet, ezt nem levetni akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy ez a mennyei, ez nyelje el. Azt mondja, ezt aki pedig bennünket éppen erre készített fel, tehát az egészre, az maga Isten. Ami azt jelenti, hogy Isten céllal teremtett bennünket. És terve van velünk, és egy örök létre teremtett bennünket. Mindenkit, egy örökké valóságra lettünk megteremtve. Az ember úgy lett kitalálva, hogy örökké éljen. Tehát örök létre lettünk kitalálva és megteremtve. Istennek ez volt a terve, amikor megteremtett bennünket. Nyilván a bűn ebbe beugrott, az ember döntése által, és azáltal jött be a halál az ember életébe, de az ember alapvetőleg tehát Istennek a teremtése, az örök életre lett teremtve. Tehát nem ideiglenesre. És azt mondja, az 5. versben, hogy ő adta nekünk előlegbe a Szent Szellemet, aki annak a biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten megígért, valóban meg is fogjuk kapni. Kétet, aki pedig bennünket éppen erre készített fel, az maga Isten. Isten adta nekünk előlegbe a Szent Szellemet. Ugye, amikor rábízzuk az életünket Jézus Krisztusra, a Szent Szellemet megkapjuk, ott lesz bennünk. Aki, és ez egy személy, ez nem egy erő a Szent Szellem, hanem egy személy, a Szent Háromságnak a harmadik személye, aki annak a biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten megígért, valóban meg is fogjuk kapni. Tehát, hogy van egy mennyei otthonunk, ezt megígérte, és ezt meg fogjuk kapni. Ennek a biztosítéka az, hogy megkaptuk Istentől az ő Szent Szellemét. Ott lakik bennünk. Magyarán szinte azt mondja Isten, hogy figyelj, itt van, neked adom. Itt van az én szellemem, benned fog lakni, hogy többé ne aggódj a halál miatt. Ne aggódj a halál miatt. Ne félj a haláltól. Mert ha keresztényként halsz meg, akkor a halál többé már nem is az ellenséged. A halál már kikerült a képből. A halál már nem fog téged bekebelezni. Egy dolog fog bekebelezni, az élet. Tehát amikor ennek a sátornak vége lesz, akkor az élet fog bekebelezni. És egy sokkal jobba fogsz menni. Nem egy rosszabba, vagy nem a rossz felé közelítesz. És 6. vers, itt sok kifejezést ismétel, tehát ez azt jelenti, hogy ezek nagyon fontosak. Ezért, tehát amit most eddig beszéltünk, amiről eddig írt, az első 5 vers, erre alapozva, ez az ezért, minden körülmények között bátran tekintünk előre. Tehát pont ezért bátran tekinthetünk az életünkben előre. Bátran. Hiszen tudjuk, megint visszatértünk ez a tudjukhoz, amivel kezdte, hiszen tudjuk, hogy amíg ebben a földi testben élünk, távol vagyunk az Úrtól. Menjünk tovább, Gábor. Távol vagyunk az Úrtól. 7. vers. A benne való hitünk, és megint csak ott van ez a bátorság, bizalom, a benne való hitünk és bizalmunk által élünk, nem pedig ahhoz igazodva, amit a szemünkkel látunk. Ugye, mert amit a szemünkkel látunk, az a hogy korrodálódik, kopik, kilukad az a sátor, mindenki megy a halálban, a halál az egy nagy rém, amitől félni kell, de nem. Tehát igen, mi távol vagyunk az Úrtól, egy bizonyos értelemben, amíg itt vagyunk a földi testben, de benne való hitünk és bizalmunk által élünk, nem pedig ahhoz igazodva, amit a szemünkkel látunk, 8. vers, ezért vagyunk bátrak és bizakodók. Tehát ez a bátorság, bizakodás, ez folyamatosan ismétlődik ebbe a pár versbe, mert amiről beszélünk, ez az első 5 vers, és ezek az igazságok, és ez a fajta gondolkodásmód, ez kell, hogy szülje bennünk. Ez felszabadít bennünket arra, hogy bizakodjunk a jövőnket illetően. Abban ne bizakodj, hogy fiatalodni fogsz, jó? Tehát a sohajtozás az megvan, tehát az meg lesz. Az ott le van írva, a sohajtozás meg lesz. De egyre inkább közelítünk az otthonunkhoz. Egyre inkább közelítünk ahhoz a sokkal hosszabb és sokkal különlegesebb valósághoz, mint amiben itt élünk. Oké, tehát ezért vagyunk bátrak és bizakodók. Jobban szeretnénk ugyan kiköltözni ebből a földi testből, valaki már nagyon kiköltözni, igen. Tehát jobban szeretnénk ugyan kiköltözni ebből a földi testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Aki tehát nem meghalásról beszél, nem elmúlásról, nem pusztulásról beszél a keresztényeknél, hanem egy hazaköltözésről. Egy igazából, amikor ez a sátor ez ennek annyi, akkor hazaköltözünk. Megyünk haza. Hazaköltözünk. Tehát valójában egy olyan előrelátást ad nekünk Isten beszéde itt, hogy ha nem ebben az ideiglenesben vagyunk, ebben a sátorban, akkor leszünk majd otthon. Tehát valójában most nem is vagyunk otthon. És ezért beszél sok helyen az Új Szövetségben Pál is, meg Péter is, hogy jövevények vagyunk, hogy nagykövetek vagyunk, hogy mi azért vagyunk itt, mert küldetésünk van. Tehát nem ezt kell berendezzük otthonnak, nem ezt az életet. Itt van egy feladatunk, van küldetésünk, van elhívásunk, mindent megkaptunk hozzá, és abban kell éljünk. És aztán majd egyszer megérkezünk haza, amit Isten készített a saját kezével. Amit nem kell mindig újra vakolni, újra festeni, újra renoválni, újra megerősíteni az alapokat, a szigetelés szivárog, akkor azt meg kell csinálni. Nem, ez egy olyan otthon lesz, amin ilyen dolgok már nem lesznek. Nem fogunk rajta izzadni, vagy pénzt költeni, hogy is az mennyei otthonunkat renováljuk. Ja. Úgyhogy bízhatunk. Tehát ez az üzenete Pálnak, és Istennek számunkra, hogy bízhatunk a jövőnket illetően. Bátran mehetünk előre. Nem kell félnünk a haláltól. Menjünk előre bátran. Tehát Jézus követőként teljes mértékben bízhatunk. És bátrak lehetünk az életünket illetően. Most itt jön a kérdés, hogy oké, Balukám, de hát honnan tudjuk biztosan, hogy ez így lesz? Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. És nagyon fair kérdés. És ezen gondolkodtam, hogy mikor volt, megnéztem, hogy fociban, mikor volt a legsúlyosabb foci vereség, amikor egy csapat, tehát nagyon nyilvánvaló volt és egyértelmű, hogy kikaptak. Ez 2004-ben volt egy világbajnoki selejtező, amerikai Samoa játszott Ausztráliával, és 31-0-ra kikaptak. Ez egy elég biztos győzelem, igaz? Ausztrália győzött. Nem olyan rég volt a legsúlyosabb veresége a magyar válogatottnak, lehet, hogy néhányatok tudja, hogy mi volt, a holland-magyar. Ugye, jöttek a megjegyzések, nekünk 8. De 8-1-re kikaptunk. Nézzük csak a következő képet, kiraktam. Nem, még? Ott van. Még a góllövők is ott vannak. Egyedüli góllövőnk, Dzsuzsák, Balázs volt. Balázs. Na, de tehát 8-at kaptunk tőlük, de körülbelül 2-szer annyi is simán befért volna, vagy még többször annyi, tehát nagyon sokat bénázott a Hollandia ezen a meccsen, és még így is 8-1. Még így is 8-1 lett. Ott van egy magyar góllövő is, Deve Cseri, mert öngó volt. Jó, hát segíteni kell az elesetteket, akik annyit bénáznak, ugye. Ja, rendesek vagyunk mi. De ez még annál is rosszabb volt, mint amikor a szovjetek ellen 86-ban a mexikói világbajnokságon. 6-0 volt, azt hiszem. Ja, 6-0. Az is csúfos volt. Hát, na, de a lényeg ebben az, hogy itt nem kell magyarázni semmit. Tehát egyértelmű, nem? Tehát egyértelmű vereség. Tehát nincs kifogás, nincs rizsa, egyértelmű vereség. Egyértelmű. Na most a kereszténységben nekünk is van eredménytáblánk. Tehát ez is egy eredménytábla. A kereszténységben Gábor tett csak ki nekünk az eredménytáblánkat. A mi eredménytáblánk az üres sír. Ugorjunk csak egyet, még egyet. Ott van. Hát most már szépen ki van virágoztatva, meg mindent, tehát lépcső vezet oda, meg mindent, mert meg van csinálva a turistáknak, de ez Jézus sírja. És Jézusnak a sírja, hogy üres, ez a mi eredménytáblánk. Innen tudhatjuk azt, hogy az, amiről Pál beszél, az igaz. És ez úgy lesz. Hogy Jézus Krisztust megfeszítették, Jézus Krisztust mondhatjuk azt, halálra kínozták, verték, alázták, gyalázták, berakták ebbe a sírba, tehát megölték a kereszten, berakták ebbe a sírba, de ő visszajött a halálból. És igazából senki nem jött még vissza a halálból. Ő volt az egyetlen. Ő volt az egyetlen. És éppen ezért teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ez, amiről a Biblia beszél, hogy számunkra, keresztényeknek milyen lesz, és mi lesz, miután meghalunk, és hogy van egy mennyi otthonunk, ez így lesz. Mert a sír üres. Jézus nem csak tanított a halálról, ő át is élte azt, teljes mértékben. Ő nem csak úgymond könyvet írt, vagy filozofálgatott a halálról. Nem azt mondta, hogy úgy hallottam, valaki mesélte, vagy stb. Tehát nem. Ő farkas szemet nézett a halállal. Tehát ő farkas szemet nézett, és ő átment rajta. De átment rajta. Mert ő feltámadt. És ez fantasztikus. És pont ezért az ő követőinek teljes bizonyossága lehet, hogy ez így lesz számunkra is. Nem másképp. Tehát ha Jézus feltámad, akkor nekünk is ugyanez lesz. És éppen ezért a mi eredménytáblánk az ez. Az ez. Az üres sír. És egyébként a logónk is, a weblapon a Gyülis logó, az ez. Ezt jelképezi. A H betű, az a meghosszabbított sírnak a szára. És ez határozza meg a mi életünket, hogy Jézus feltámadt. És ez határozza meg a mi küldetésünket is, hogy Jézus feltámadt, és minél több embert szeretnénk, hogy ugyanez legyen az élete. Hogy ne a halál nyelje el őket, és menjenek a pokolba, amiről majd a jövő héten fogunk beszélni, hanem az, hogy minél többen menjenek a mennybe. Azok közül, akiket szeretünk, azok közül, akiket nem szeretünk, de ott meg vannak olyanok, akik őket mások szeretik, tehát lehet, hogy akit te nem szeretsz, azt más szeret, de egy a lényeg, hogy van egy, igen, hogy a sír üres. És ez tök jó. Úgyhogy nem kell többé aggódnunk. Még egy vers, Zsidók 2-ben, tehát ezért mondja azt, tehát Jézus szembenézett a halállal, és a Zsidókhoz írt levél a második fejezetben, 14. meg a 15. verset, azt mondja, ezek a gyermekek közönséges hús-vér emberek. Ezért Jézus is, tehát most rólunk van szó. Ezért Jézus is ugyanilyen emberi testben járt a földön. Oké, tehát mivel Jézus helyettesített bennünket, neki is emberként kellett itt élni a földön. Azért kellett ennek így lenni, hogy Jézus a saját halálával legyőzze a sátánt, aki a halál felett uralkodik. Következő. Igen, Jézus emberré lett, tehát olyan lett, mint mi, és meghalt, hogy az embereket megszabadítsa a halál félelemtől, amely őket egész életükben rabszolgaságban tartotta. Úgyhogy nem kell többé aggódnunk a halál miatt. Nem kell többé félnünk a halál miatt. És ez lehet, hogy valakinek egy fantasztikus hír. Lehet, hogy te már így éled évek óta az életed, és egy jó emlékeztető, de lehet, hogy van, aki meg abszolút fél a haláltól. De ha keresztény vagy, ha Jézus az életed, nem kell többé fél a haláltól. Nem kell. Tehát nem kell többé aggódnunk. Mert az eredménytábla azt mondja, hogy a sír üres. feltámadás van, Jézus feltámad, hogy mikor mi meghalunk, minket sem a halál fog emészteni, nem emészt fel bennünket a halál, az élet fog bennünket felemészteni. És valami sokkal fantasztikusabb, sokkal nagyobb, és sokkal jobba lépünk át. Ja. És ne hamis, vagy ne ilyen bizonytalan reménységünk legyen e felől, hogy ez így lesz. Oké? Hanem legyünk teljesen biztosak abban, hogy ez így lesz. Bátran lehetünk biztosak. A feltámadás miatt. Tehát nem az, hogy jó, igen, majd talán ez lehet, hogy talán majd reméljük, hogy ez majd így lesz. Nem. Ez így lesz. Ez így lesz. Mert Jézus visszajött, Jézus feltámadt. És ezen a ponton az emberek két választása van, aki hallja ezt. Az egyik az, vagy a halál pusztítja el. Ugye van olyan ember, akinek még nem, nincs Jézus kezében az élete. Őt a halál elpusztítja, hogyha ebben az állapotában hal meg. Aztán van a másik, aki számára Jézus a halált elpusztította, amit olvastunk a versben. Tehát van, akit a halál pusztít el, kétféle ember van. Az egyiknek egyiket a halál pusztítja, a másiknak pedig Jézus pusztította el a halált. És nincs már halál. Egy dolog dönti el, hogy ki melyik kategóriába tartozik. Hogy mit teszel Jézussal? Hogy mit teszel Jézussal? És hogy mit mondasz Jézusnak a mai napon? Vagy egyáltalán az életedben, de nyilván a mai napról beszélünk, mert most vagyunk. Ja. Tehát ha nem ismered Jézust, és össze vagy egy kicsit zavarodva, hogy hol fogod eltölteni az örökké valóságot, akkor csak hidd el. Kérlek, hidd el, hogy nem a cselekedeteidben múlik. Nem azon, hogy odaadtad az életedet Jézus kezébe, vagy sem. Nem azon múlik, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél. Ha valakinek a cselekedetein múlik, akkor nem a tiéden, hanem a Jézusnak a cselekedetein. Hogy ő mit tett a kereszten. Eltörölte az összes bűnünket. És most már nincs ok, amiért nekünk a pokolba kéne menni. De hogy te mit válaszolsz erre? Elfogadod ezt, vagy sem? Ja, úgyhogy most imádkozzunk, jó? Mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy te nem hallgatsz az örök életről, hogy te nem hallgatsz, nem tartasz bennünket bizonytalanságban, hanem igenis írsz róla, beszélsz róla, és olvashatjuk az igédben. Úgyhogy éppen ezért tudjuk, hogy ez egy különleges üzenetsorozat lesz, és az, és bátorítasz bennünket, és tanítasz bennünket. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy elveszítettél valakit, aki közel állt hozzád, és a szívedhez egy családtag volt, vagy barát. És Uram, imádkozom, hogy bátorítsd most az ő szívét itt. Adj neki bizonyosságot. Adj neki vigasztalást, Uram. Uram, imádkozom azért, az emberért, azokért, akik esetleg tudják, hogy már nincs sok hátra. Bátorítsd őt, és csak erősítsd meg ezt az igazságot, hogy mi nem eshetünk ki a te kezedből. És bennünket nem a halál nyere, hanem az örök élet. Aztán lehet, van itt valaki, aki még teljesen össze van zavarodva, hogy most hol lesz, ha ma meghalna. Hová kerülne. Azért imádkozom, Uram, hogy ezekben a percekben ez teljesen nyilvánvalóvá váljon számára. hogyha Isten szólt hozzád ma este, és ha elveszítettél valakit, aki fontos volt számodra, de nem tudtad még mondjuk elengedni, vagy ha össze vagy zavarodva, hogy hová kerülsz, mert még nem ismered Jézust, akkor csak szeretnék érted imádkozni. Uram, köszönjük. Köszönjük. Köszönjük azt, hogy te jó vagy. Te hatalmas vagy. Te mindenható vagy. És te megölted és legyőzted a halált. És te vagy az, aki uralkodsz a halál felett. Te egy győztes király vagy. Köszönjük. Köszönjük, hogy van egy eredménytáblánk, amin egyértelmű a győzelem. Az a győzelem, amit nem mi értünk el, hanem te. Vagy üres a sír, mert feltámadtál. És köszönjük, hogy ez egyértelműen emlékeztet bennünket arra, hogy nem mi vagyunk az Úr, hanem te. Úgyhogy imádkozom azért, Uram, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, bizonyossággal menjünk haza. Bizonyosságban afelől, hogy te élsz. És ne csak bizonyosságunk legyen, hanem bátorságunk az élethez. Az előttünk álló napokhoz, hónapokhoz, évekhez, évtizedekhez. Bátorság ahhoz, hogy bátran beszéljünk rólad másoknak. Ott, ahol vagyunk. Ott, ahol élünk. Ott, ahol dolgozunk. És nem csak, hogy bátorság, hanem legyen egy izgatottság, egy izgalom, egy felkavarodott szív. És Urunk, nagyon várjuk már ezt a pillanatot, azt a napot, amikor majd szemtől szembe látjuk egymást. Jézus nevében. Amen. Gyere, Zsuzsi.